Darák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Több olyan ügy is volt, ami a kormány érdeklődését is elérte, ilyen például a szegedi Szevijép ügy. Ott, elnök úr, lehetséges az, hogy egy bíró olyan piaci tevékenységben részes, amelyből a konfliktusok végül elé, mint bíró elé kerülhetnek? Elméletben itt ugye egy építési ügyről van szó.
Ugye ahhoz szoktunk hozzá az elmúlt évtizedekben a magyar közszféra viszonylag alacsony fizetéseire figyelemmel, hogy a bírák, tanárok, kórházi alkalmazottak között viszonylag ritka a vagyonos ember. Egyáltalán nincs a gondolkodásunkban az, hogy egy adott bírónak vagyona van. Tehát ha ilyen helyzettel szembesülünk, a hírek alapján erről lehet szó, de konkrét ismereteim nincsenek egyébként a kérdésről, akkor ez egy olyan új jelenség, amiről el kell gondolkoznunk. Mert eljárás jogilag a kérdés tisztázott, hogyha valaki bármilyen okból nem képes, vagy nem lehet képes az ügy elfogulatlan elbírálására, azt vagy neki magának kell jeleznie, ha a tudomása van erről az okról, vagy a peres felek megtehetik ezt. Tehát, ha akár utólag derül ki valakiről, hogy úgy vett részt egy eljárásban, hogy nem várható tőle elfogulatlan ítélkezés, ennek megvannak az eljárás jogi konzekvenciája, az eljárás jogi lehetőségei, és miután itt ebben az bizonyos ügyben nincs jogerősen lezárva az eljárás, ezt az eljárás jogi kérdést, ezt a jogorvoslati fórum tisztázhatja.
A Kúria elnökének, vagy az országos bírói tanácsnak, vagy bármilyen fegyelmi szervezetnek nincs dolga egy ilyen ügyen?
Ugye amíg a konkrét körülmények nem kerülnek megállapításra, addig nem tudom hogyan értelmezni az ilyen ügy megjelölést. Tehát nem tudok a kérdésre pontosan válaszolni. A dilemma egyelőre jogorvoslati szinten kezelhető, eldönthető. Ha pontos tények kerülnek megállapításra, ezt célozza az Országos Bírósági Hivatal által elindított vizsgálat, akkor nyilván el lehet gondolkozni a jövőbeni kérdésekről. De amire a hangsúlyt kívántam helyezni, hogy megint egy szokatlan új helyzettel szembesülünk, egy olyan helyzettel, amikor nem egy csak a fizetésével rendelkező, csak abból élő az állam által foglalkoztatott hivatásrendi jogászról beszélünk.
Két olyan ügy van még terítéken, amely a közvéleményt is foglalkoztatja. Az egyik a Dunai hajóbaleset ügye, ahol az ukrán hajós kapitányt hol szabadlábra helyezik, hol pedig újra letartóztatják, mint hogyha az óvadék intézményét nem minden hatóság ugyanúgy értelmezni. A másik pedig a Gyöngyöspatai kártérítés ügye, ahol a kormány nem jogi, hanem egy politikai álláspontot fogalmazott meg, amely szerint ez igazságtalan így.
A hajóbalesettel összefüggésben a Kúria eljárt és döntést hozott, mégpedig a legfőbb ügyész törvényesség érdekében előterjesztett indítványára, és ebben a döntésében értelmezte az óvadék intézményének a kereteit. És itt nagyon határozott megállapításokat tett a vonatkozásban, hogy a bűncselekmény súlyának jelentős szerepe van, és általában, ha a bűnügyi felügyelet alkalmazásának nincsenek meg a feltételei, akkor az óvadékra sem kerülhet sor. Ennek a döntésnek azonban visszamenőleges hatása nincs. Ez a jövőre nézve tartalmaz iránymutatást arra, hogy az óvadék jogintézményét a bírák milyen módon alkalmazzák.
Gyöngyöspata ügyében van a Kúriának érlelt álláspontja, az ügy, ha jól tudom, önök előtt is van.
Szintén egy folyamatban levő ügyről van szó, amelynek az előzménye vonatkozásában azonban már, tehát jogalap vonatkozásában a jogsértés megállapítása körében van már lezárt előzménye. Az előzmény az egy 2015-ös ügye volt a kúriának, amely úgy került a kúria elé, hogy az első másodfokú bíróság megállapította, hogy jogsértés történt, egy spontán módon kialakult szegregáció fenntartása és eltűrése valósult meg, és ez ellen az ítélet ellen a felperesek, tehát a szegregáció sértettjei nyújtottak be a kúriára felülvizsgálati kérelmet. Ebben a felülvizsgálati kérelemben további jogalapokat jelöltek meg a jogsértés megállapítására. A kúria azonban nem osztotta ezt a felülvizsgálati kérelmet. Tehát a felperesi felülvizsgálati kérelmet alaptalannak találta, és a minden más tekintetben jogerős és nem támadott ítéleteket hatájában fenntartotta. Ez az, amit a kúria, ez a része az ügynek, ami a kúriát megjárta, és ami most folyamatban van, jogsértésre alapozva kártérítési keresetet terjesztettek elő. Tehát a kártérítés vonatkozásában a kúria még nem döntött, és nem tehetem meg, hogy a döntést megelőzően bármilyen megállapítást tegyek ebben az ügyben.
A bírónak bármilyen szinten is, amikor nem szakmai, jogi kritikát fogalmaz meg vele, akár a kormány is, hanem egy világos politikai vélemény, nevezetesen, hogy ez egy így igazságtalan. Van valami dolga?
Többször elmondtam, hogy inkább az igazságszolgáltatás előnyére, mint hátrányára szolgál az, hogyha tisztában van az ítélkezés társadalmi hatásaival. Ez vonatkozik az ügyek közéleti megítélésére is. Az, hogy ez milyen erősen, milyen stílusban történik, ez politikai szereplők múló kérdés. Ebben a kúriának és a kúria elnökének semmilyen szabályozó szerepe nincs. Én úgy fogom fel ezeket a megnyilatkozásokat, mint amelyek közéleti véleményt közvetítenek a kúria számára olyan ügyekről, amelyeknek elbírálása a kúria feladatát képezi, és úgy gondolom, hogy ezek a vélemények nem korlátozzák és nem befolyásolják a bírót abban, hogy a törvényeknek és a lelkiismeretének megfelelően döntse el az ügyeket. És a kollégáimnak is számtalanszor elmondom, hogy ezt így tessék érteni.
Változik-e a kúria gyakorlata a jövőben? Ügybefogadás, felülvizsgálat, tartalmi vizsgálat, relevancia vizsgálat, ezekről a korábbi időszakban lehetett hallani?
Azt kell mondjam, hogy a 2011-et követően a legnagyobb változás előtt áll a kúria, és ez a változás talán még a 2011-es változások méreteit is meghaladja, ha a kúria belső szervezetét nézem. Az történik ugyanis, hogy egyrészt végleges döntés született a közigazgatási ítélkezésről, a közigazgatási igazságszolgáltatásról, összefüggésben a közigazgatás fórumrendszerének átalakításával, tehát, hogy a járási hivatali ügyekben nem lesz fellebbezés, hanem közvetlenül bírósághoz lehet fordulni, és ezzel együtt azon a 8 törvényszéken, amelyeken korábban közigazgatási és munkahelyi bíróságok működtek, ott a közigazgatási bírák törvényszéki bíróként fogják elbírálni ezeket az ügyeket első fokon, és ez a felemás helyzetű másodfokú ítélkezés, ami a fővárosi törvényszéken folyt, ez megszűnik. Ezt a funkciót a kúria veszi át, tehát a kúria közigazgatási ügyekben egyúttal fellebbezési, bizonyos ügyekben fellebbezési, bizonyos ügyekben felülvizsgálati bíróság lesz. Ez azt jelenti, hogy a kúria közigazgatási kollégiumának létszámát jelentősen növelni kell, hiszen körülbelül a jelenlegi ügyérkezés duplájával számolunk. A másik jelentős változás, és ez vonatkozik mind a polgári, mind a büntető, mind a közigazgatási ítélkezésre, az az, hogy a jogegység formális biztosítása érdekében egy új típusú eljárás kerül bevezetésre. Ezt úgy hívják, hogy jogegységi panaszeljárás. A jogegységi panaszeljárás azt célozza, hogy a kúria tevékenységének a súlypontja még inkább helyeződjön át a jogegységi szempontra, és egyre kevésbé működjön jogorvoslati bíróságként. Ha pedig jogorvoslati bíróságként működik felülvizsgálati ügyekben, már akkor a felülvizsgálati eljárásban is jelenjen meg hangsúlyosan a jogegységi szempont. Ezt oly módon kívánja a jogalkotó erősíteni ezt a szerepet, hogy viszonyítási pontként határozza meg a kúria 2012. január 1-től hozott minden eseti döntését. Tehát nekünk, amikor egy új ügyet elbírálunk, össze kell vetnünk ebben az új ügyben kialakítandó álláspontot a kúria korábbi eseti döntéseivel. Ha ellentét látszik az ügyekben, akkor ezt az ellentétet ezt jogegységi eljárással kell feloldani.
Kell? Kötelező?
Kell feloldani. Tehát azt jelenti, hogy a kúria is csak jogegységi eljárással térhet el a saját, tehát a kúria korábbi döntéseitől. És amennyiben ez a probléma nem oldódik meg a felülvizsgálati eljárásban, akkor pedig jogegységi panasz eljárásra kerülhet sor, amelyben arra hivatkozással, hogy a kúria eltérő döntést hozott a korábbi joggyakorlatától, egy újabb fórum kapcsolódik be, ez a jogegységi panasz tanács, amely 9 főből áll, a kúria elnöke vezeti, és amelynek az a feladata, hogy kontrollálja, megfelelt a korábbi bírói gyakorlatnak a kúria döntése, vagy sem. Amennyiben eltért a korábbi döntésektől, akkor esetleg az indokolt volt-e. Tehát nem kívánja az új metódus megmerevíteni az ítélkezést, de átláthatóbbá teszi a joggyakorlat változását.
Az alsófokú bíróságok kúriai irányutatáshoz igazodásának mi most a garanciája? Kell indokolniuk mostantól már, ha a korábbi iránymutatástól eltérnek?
Így van, ez egy fontos kiegészítő eleme ennek a reformnak. Nevezetesen az alsófokú bírák kezét nem köti meg az az egyébként szigorú szabály sem, hogy a kúria eseti döntései kötelezőek az alsófokú bíróságokra. Annyit jelent számukra, hogy ha ettől elkívánnak térni, akkor indokát kell adni, határozott indokát kell adni, hogy az eltérésre miért kerül sor.
Határozott indok, azaz ott elbírált ügy valamely releváns eltérése kell, hogy legyen az iránymutatás alapjául szolgáló korábbi ügycsomagnak? Így kell elképzelni?
Igen, ennek az eltérésnek több oka lehet, de én azt gondolom, hogy az sem kizárt, hogy a körülmények változása, a technikai fejlődés, vagy valamilyen tudományos felismerés az, amit az alsófokú bíró észlelve esetleg új irányba lendíti a joggyakorlatot.
Fejleszti? Netán.
Fejleszti.
Volt egy konferencia erkölcs és jog címmel a kúrián. Hát azt mondta, hogy az erkölcs, mint hogyha kiegészítő jelleggel alkalmazná az erkölcsöt a joggyakorlat. Mi lehet ennek az oka? A hétköznapi ember, amikor joggyakorlatot ítél meg, mindig a jó erkölcsre hivatkozik. Benne is van a törvényeinkben, hogy azzal egységben kell lennie a magatartásunknak.
Igen, a legnagyobb dilemma az, amikor igazságos vagy igazságtalan döntésekről beszélünk, hogy mindenki a saját szempontjából vizsgálja ennek a döntésnek az igazságtartalmát. Saját értékei és saját érdekei alapján ítéli meg, hogy valamit igazságosnak vagy igazságtalannak tekinte. Amíg az erkölcsi világrendet alapvetően a keresztény kultúra határozta meg, addig könnyű volt visszavezetni a bírói ítélkezést erre a nagyon jól körülhatárolható, világos és logikus erkölcsi rendre, a 10 parancsolatra például. De Amikor a történelmi fejlődés abba a fázisba ért, hogy megjelent a szekularizált állam, az egyház és az állam szétválasztása, akkor már felvetődött a kérdés, hogy kinek az erkölcse képezi az ítélkezés hátterét. Ha jogi hiány mutatkozik, szándékosan nem joghézakot említek, valamilyen szabályozási hiány jelentkezik, akkor kinek az erkölcsét vel pótoljuk ki a hiányzó szabályozást. Tehát ez egy kicsit visszariasztotta attól a jogászokat, hogy közvetlenül erkölcsi parancsokra vagy erkölcsi szabályokra alapozzanak, vagy hivatkozzanak az ítéletben. Ennek ellenére magában a jogrendben jelen van az erkölcsiség, az erkölcsi érték kategóriája. Akár a szerkesztő úr által említett jó és rossz hiszeműség kérdése, akár a vétkesség, vétlenség kérdésköre. És azt hiszem, hogy annyira izgalmas ez a téma, hogy ezt nem is tudjuk elengedni. Ugye az Erkölcsi és Jogkonferencián általános kérdésekről beszéltünk első alkalommal, és arra jutottunk, hogy második alkalommal azokat a jogi kategóriákat fogjuk majd közösen egyháztudósok és bírák, professzorok, jogászprofesszorok elemezni, amelyeknek határozott erkölcsi tartalmuk van.
Hogy azok megjelennek-e a konkrét tárgyi jogszabályokban, a joganyagunkban?
Vagy hogy a joggyakorlat például mennyiben használ erkölcsi megítélési hátteret egy jóhiszeműség vizsgálatánál.
És az alaptörvényt többet hivatkozzák már a bíróságok az ítéleteikben, mint mondjuk a korábbi alkotmányt, mert annak hivatkozása sem volt ezért mindennapi tartalma az ítéleteknek.
Egyre inkább előfordulnak az ítéletekben az alaptörvényre való hivatkozások, a jogértelmezési klauzulára vonatkozó szabályra elsősorban, de azt hiszem, hogy az alapvető emberi jogok tekintetében is egyre több olyan ítéleti indokolással találkozhatunk, amely idézi az alaptörvényt.
Az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács viszonya, együttműködése, ez rendeződni látszik, miután új elnöke van a hivatalnak?
Úgy látom, hogy bizonyos kérdések, mintha rugalmasabban kezelhetőbbé váltak volna. Például úgy hallottam, hogy kitűzték az Országos Bírói Tanács póttagválasztásának a póttagválasztásra szükséges összbírói értekezleteket a törvényszékeken. Ilyen összbírói teljesülést a kúrián is fogunk tartani rövidesen. Illetve az elnök úr, az Országos Bírósági Hivatal elnöke részt vett az Országos Bírói Tanács ülésén, és én azt tapasztaltam, hogy mintha nem lennének alapvető ellentétek.
Vannak feladatok, amelyek a korábbi időszakból a tagválasztáson kívül elmaradtak, és azokat most gyorsan meg kell csinálni. Ha jól emlékszem, akkor az UBT ülésein töretlen rendszerességgel vett részt korábban is.
Két ilyen a korábbi időszakból maradt kérdéskört rendezett az Országos Bírói Tanács a közelmúltban. Az egyik a hiányzó szolgálati bírók megválasztása, és a másik pedig bírói kitüntetések adományozása. Olyan kitüntetésekről van szó, amelyeket az Országos Bírói Tanács alapított.
A januári béremelés, még csak január közepe van, eléri már a bíróságokat? Milyen ennek az ütem? Ez jó rész persze hivatali kérdés, de hát önnek látnia kell.
Épp a mai napon írtam alá a bírák átsorolásáról szóló határozatot, és rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy azt láttam, hogy a hivatás komolyságához és presztízséhez illeszkedő komoly munkabért visznek haza február 5-től a bíráink.
Ez körülbelül most már összevethető az azonos területen dolgozó mondjuk ügyészek bérével, ha az ügyvédekével még nem is?
Ennek az illetményreformnak részben célja volt, hogy a korábbi egyenlőtlenség kiegyenlítődjön és helyreálljon az a több évtizedes hagyomány, hogy a bírák és az ügyészek bére együtt mozog.
Mostantól akkor ezek szerint már együtt mozog.
Igen.
Úgy kell elképzelni, hogy tanácselnök, bíró, csoportvezető, ügyész? Nagyjából ez van pariban?
Én azt hiszem, hogy teljes azonosságot kár is lenne keresni a két szervezet között, hiszen egész más a szervezeti felépítés. A bíróságokon az ítélkező bíró személye a hangsúlyos, míg a vezetői felelősség kell működő ügyészi szervezetben nagyobb hangsúlyt kapnak a vezetők.
Az első fokon eljáró bíró és a felleviteli bíróságot dolgozó bíró fizetése az most már összevethető? A jog, szokták mondani, az első fokon él leginkább.
Én azt hiszem, hogy az egyik célunk az volt, hogy legyen olyan lépcsőzetes a bírósági szinteken a pótlékok mértéke, hogy lehetővé tegyen és motiváljon felfelé irányuló bírói karriereket.
Ki fog ítélkezni első fokon, amikor nem papírból döntenek, hanem ott vannak a felek?
Az a helyzet nem fenyeget, hogy nagy létszámú felső bíróságok működnek, és az alsófokú bíróságokat pedig megszüntetnénk, hiszen a feladat oroszlán része azért az elsőfokú bíróságokon található. De egy olyan helyzetet például kezel ez az illetményreform, hogy egy ítélőtálpai tanácselnök, ha a illetményreform előtt a kúriára szeretett volna jönni, akkor csökkent a fizetése. Most nyilvánvalóan a cél az, hogy a legjobb bírók, akik alsóbb szinteken is magas beosztásra jutnak képességeik és nyújtott munkájuk alapján, azok azért a szakmai pályafutásokat a kúrián befejezzék be.
Látja már, hogy a bírói hivatás iránti érdeklődés az elindult volna a növekedés irányába?
Ez egy hosszú folyamat, és ha visszatekintek a rendszerváltás óta eltelt 30 évre, abban az időszakban, amikor jelentős mértékű fizetésemelés történt a 90-es évek közepén, akkor megfigyelhető például, hogy mintegy 3-4-5 évig sokkal nagyobb érdeklődés volt a bírói hivatás iránt. Az egyetemen jobb eredménnyel végzők jelentkeztek bírónak, és ez a generációs hatás, ez évtizedekig meghatározza az adott bírógenerációnak a sorsát. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly stratégiai lépést tett a bírói szervezet azzal, és ezért a magyar kormányzatot köszönet illeti, hogy a fizetések újra vonzóvá tehetik a bírói hivatást.
És összemérhető már az európai bírói kar fizetésével is?
Ez azért nehéz kérdés, mert abszolút mértékben mindenféle komoly lépés és emelés ellenére még mindig nem tartozunk az első harmadba. De látni kell azt, hogy a magyar közszféra fizetéseihez mérten a bírák a megfelelő megbecsültséget megkapták.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dorák Péter, a Kúria elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.